Dragomán György. Rabság története Karácsokon túlról. Freskó. Az új börtönigazgató az új irodájában áll. A falat nézi. Boldog. A csúcsra ért. Ez az ország legfontosabb börtöne. A világ legfontosabb börtöne. Aki ezt igazgatja, az a világot igazgatja. Nem mindenki képes elviselni ennek a felelősségét. Nem mindenki elég erős ehhez, nem mindenki méltó erre a fajta hatalomra. Ő, igen. Az új börtönigazgató a frissen messzelt falat nézi. Az íróasztal mögötti karos szék támlája fölött nagyon halvány, szürkésbarna folt látszik. Túl gyorsan messzelték, el akarták tüntetni a nyomokat. Jobb is így, hogy nem teljesen sikerült, legalább mindig lesz, ami az elődje gyengeségére emlékezteti. A foltot nézi. Olyan, mintha egy arc volna. És tudja, ahogy szárad a meszelés, egyre jobban látszik majd, egyre jobban és egyre élesebben. Megkerüli az asztalt, megáll a fal előtt. Kinyújtja a kezét, ráteszi a foltra. A fal nyirkos hidege lassan a tenyerébe hatol. Az elődjére gondol arra, hogy az elődje tulajdonképpen ott van a falban. Az elődje, a régi börtönigazgató a szolgálati fegyverével lőtte fejbe magát itt, az irodájában, az íróasztalnál ülve. Az új igazgató végig simít a folton. Arra gondol, hogy undort kellene éreznie. De nem. A fal sima. Kellemesen hideg. A foltot nézi. Az elődjére gondol arra, hogy az elődje most már örökre itt lesz. Örökre itt marad ő is ezek között a falak között, ezekben a falakban. Egyszerre hideg, fémes íz tölti meg a száját. Lekapja a tenyerét a falról, de már késő. Érzi, hogy végigfut a karján is a testén a borzongás. Belevacog, összekoccannak tőle a fogai. Gyorsan hátat fordít a falnak. Az oldalán a tokban ott a saját szolgálati fegyvere. Egyszerre nagyon súlyosnak érzi, odakap, kicsatolja a tokot, kiveszi belőle a fegyvert. A csövénél fogja, nem a markolatánál. A fém olyan hideg, hogy süti a tenyerét, majdnem megbotlik a szőnyegben, és gyorsan oda megy az ablak melletti sarokban álló páncélszekrényhez. A legfelső fémpolc nagyot csattan, ahogy rácsapja a fegyvert. A páncélajtó élesen dündül, ahogy becsukja. A tenyere. Mintha egészen átfagyott volna. A nadrágjához dörzsöli, hogy átmelegítse. A szobában még mindig ide-oda visszhangzik az ajtó döndülése. Az igazgató a kopott szőnyeget nézi. Csak akkor emeli fel a tekintetét, amikor megint teljes lesz a csend. A folt. Még mindig ott van a falon. Élesebb és sötétebb, határozottan olyan, mintha egy arc volna. Az igazgató arca megfeszül, úgy nézi a foltot. Arra gondol, talán mégiscsak újra kellene meszeltetni az irodát. Az arca elé emeli a tenyerét, eltakarja a szemét. Érzi, hogy a csontjaiból árad kifele a hideg. Tréfa. Thank you. Az új börtönigazgató a sötét zárkát ellenőrzi. A cella szűk. Épp csak állni van benne hely. Az igazgató a sötétbe bámul. Semmit se lát. Ahogy csak tudja, kidülleszti a szemét. Érzi a szemgolyóján a falakból áradó nedves hideget. Biztos, hogy nincsen becsukva a szeme, nyitva van. Mereszti, ahogy bírja, de semmit se lát. Ide-oda forgatja a fejét, keresi a fényt. Nem találja. Amennyire a falak engedik, leguggol. Ott is körülnéz. Ott sincs fény. Felágaskodik. Ott sincs. A sötét tökéletes. A falnak nyomja az arcát. Úgy se lát semmit. Becsukja a szemét, újra kinyitja. Akkor se. Megint becsukja. A szemére nyomja a tenyerét, a szemhéjen keresztül megnyomja a szemgolyóját erősen, hogy fájjon, látni akarja, hogy vannak-e még színek a fájdalom mögött. De nincsenek. Teljes a sötétség. Akár meg is vakulhatott volna, azt se tudná. Tökéletes. Egy sötét zárkának éppen ilyennek kell lennie. Akit eleget tartanak benne, az örökre elfelejti a fényt. Az új börtönigazgató az ajtóra csap, beleüvölt a sötétbe, azt üvölti, engedjék ki! Elmosolyodik közben, mert az jut eszébe, hogy hiába üvölt ő is pont úgy, mint azok, akik előtte voltak és utána lesznek majd ebben a cellában. Számára ki fog nyílni az ajtó? Mert ő az igazgató. Csak ellenőrzésképpen záratta be magát. Hallja is már, hogy nyikordul a kulcs a zárban. Hallja is, hogy csattannak a reteszek. Még mindig sötét van. Eszébe jut a tréfa, amit még őrkorában csináltak egy ilyen sötét zárkással. Leoltották a folyosón a lámpákat. Amiket nem lehetett, azokra meg vastag traktorkerék belsőt húztak, hogy teljes legyen a sötétség. Aztán úgy nyitották ki a zárka ajtaját, és úgy tették rá a fogolyra a lábvasat, és úgy engedték ki a folyosóra is. Amikor kiabálni kezdett, hogy nem lát semmit, azt mondták neki, biztos megvakult. Elsorvadtak a látó idegei, és csak akkor kapcsolták fel a fényt, amikor a fogoly már nem is emberi hangon üvöltött. Az új börtönigazgató az őrizetes arcára gondol. Arra, hogy milyen pofát vágott, amikor hirtelen a szemébe világítottak a zseblámpával. Nem emberi arc volt. Az ajtó hirtelen kinyílik. Hiába készült fel a világosságra, az új börtönigazgatót így is megszédíti a fény. Nem akar hunyorogni se, de mégis be kell csuknia a szemét, az arca elé kell kapnia a tenyerét. A szemhéja mögött fehéren lobog a fény, a fényben ott látja azt a régi, üvöltő, eltorzult arcot. Az őrizetes vicsorog a fájdalomtól, annyira, hogy szinte lefoszlik a hús a csontjáról az arcán. Az új börtönigazgató lassan elveszi az arca elől a tenyerét. Elhatározza, hogy a sötét zárka következő fogjával ismét meg fogják csinálni ezt a sötétes tréfát. Még mindig fáj a szeme a fénytől, de most már nem törődik vele. Most már élesen vigyorok. Trófea. A világos cellában soha nincs sötét. A vibráló neonfény szétterül és visszaverődik a falakon. Mindenhol egyforma éles fehér fény. A világos cellában nincs igazi alvás. 6-7 nap után nincs már ébrenlét sem. Egy alvás és ébrenlét közötti köztes állapot van. A szemüveges fogoly több mint 2 hete van már a világos cellában. Hátát az ajtónak szemközti falnak vetve áll. Kitárt karokkal, szétterpesztett ujjakkal próbál belekapaszkodni a falba. Teljesen mozdulatlan, és majdnem egészen kopasz. A homlokán élesen csillog a neonfény. Csukott szemekkel áll, de abból, ahogy az alkarján megfeszülnek az izmok, és kézfején kidagadnak az inak, nyilvánvaló, hogy kapaszkodni próbál, nyilvánvaló, hogy így is szédül a fénytől. Az igazgató a kémlelőn keresztül a fogoly csillogó szemüvegét nézi. Arra gondol, hogy olyan, mintha a falra szegezték volna, mintha egy trófea lenne. A gondolat elégedettséggel tölti el. Aztán arra gondol, hogy mennyivel több ez a hely, mint egy egyszerű börtön. Mennyivel rosszabb. Bizony, innen nincsen szabadulás. Aki ide kerül, végérvényesen elhagyja az élők birodalmát. Hiába lélegzik, hiába dobog a szíve, hiába gondolkozik, nincs többé mégsem. Ez a hely nem a büntetésről szól, nem az átnevelésről, és nem is a megsemmisítésről. Egyetlen célja a megszüntetés. Akit ide zárnak, az anélkül szűnik meg létezni, hogy elnyerhetni a pusztulás szabadságát, a lét és a nem lét közötti mesdjére kerül. Létezésének egyetlen értelme, hogy tudja, többé már nem létezik. Gondolkodik? Tehát nincs. Ez itt nem egy rendes börtön. Ez a nem lét iskolája. Akit ide zárnak, az már csak egy kísértet. Itt nem foglyok vannak, hanem eleven trófeák, élő és lélegző múzeumi tárgyak, győzelmi totemek. Az igazgató egészen közel dugja a kémlelőhöz az arcát. Úgy nézi a foglyot, mintha valóban egy vitrinbe zárt múzeumi tárgyat vizsgálna. Ahogy megmozdul, karórájának fémszíja végig csikordul a cella ajtajának vasborításán. A fogoly akkor hirtelen kinyitja a szemét. Tiszta kék szeme van. Szemüvegének vastag lencséi valószínűtlenül megnövelik a szembogarait. A kémlelőt nézi. A börtönigazgatót. A börtönigazgató tudja, hogy a fogoly nem láthatja, semmit sem láthat. Csak a vakító fényt. Azt gondolja, hogy a fogoly nem fogja bírni. Mindjárt megint lehunja majd a szemét, de nem. A fogoly még mindig őt nézi. Megmozdul az arca. A börtönigazgatóra mosolyog. A börtönigazgató érzi, hogy elönti az arcát a forróság. Hátra lép el a kémlelőtől, közben int is az egyik fegyőrnek, hogy kinyitni. Csattan a zár, a börtönigazgató belép a cella ajtaján. A fény élesen és hidegen veszi körbe. A fogoly nem mozdul. Ugyanúgy áll, szétterpesztett karokkal. Még mindig mosolyog. A börtönigazgató vörös arccal megáll a férfi előtt. Azt akarja az arcába üvölteni, hogy majd adok én neked vigyorgást, de nem jön ki hang a torkán. Akkor oda nyúl, lekapja a fogoly orráról a szemüveget, ketté töri, a darabjait a földre dobja, de a lencsék nem törnek el. Ott pörögnek a padlón, magukba szívják, szétszórják, és a falra vetítik a neonfényt. Két oldalt, két kerek irizáló árnyékot vetnek a fogoly karjai közé, olyan, mintha nem is ember lenne, hanem egy falra szegezett, óriás szárnyú, törékeny lepke. A fogoly egyszerre nevetni kezd, tisztán és hangosan nevet, olyan hangosan, hogy a börtönigazgató azt érzi, mindjárt szétrobban a feje tőle. Sarkon fordul, kiront a fehér cellából, a fegyőrökre üvölt, hogy menjenek már, intézzék már el, mire várnak. A fegyőrök felemelt gumibotokkal rohannak be a cellába. A börtönigazgató elfordul, sietős léptekkel megy végig a folyosón az irodája felé. Tudja, hogy képzeli csak. De a cellából kihallatszó ütések zuhogó puffanásai mögött akkor is ott hallja a fogói fülsértően éles nevetését. Tigris. A fogoly alszik. A börtönigazgató a fekete cellában áll. Zseblámpája vörös fénybe vonja a fogoly arcát. A börtönigazgató a fogoly vérében keringő nyugtatókra gondol. Arra, hogy felkapcsoltathatná a reflektorokat, de nem teszi. A fogoly nem ébredne fel. Legalább 9 óra még, míg kiürül a szervezetéből a gyógyszer. Nem ébredne fel. Nem is térne magához, de a bőre akkor is magába szívne a fényt, ki tudja. Lehet, hogy a sejtjei szintjein érzékelné, mint valami növény. A börtönigazgató el szeretné ezt kerülni. Azt akarja, hogy a fogoly egész valójával elfelejtse a fényt. Arra gondol, ha eleget tartja teljes sötétben, a fogoly bőre nem csak kifehéredik, hanem áttetszővé válik. Olyan lesz, mint az üveg. Az egész ember olyanná válik, mint azok a halhatatlan fehér gyíkok, amik egy barlang mélyen laknak valahol, örökre elzárva a fénytől. Azért a vörös fényű zseblámpát választotta az ellenőrzéshez, mert úgy tudja, ez áll a legtávolabb az igazi természetes fénytől. Biztosan így kell lennie, ha egyszer a fotópapíron sem hagy nyomot. A fogoly arcát nézi. Aztán kiveszi a papírzacskóból a bepúderezett gumikesztyüket. Felhúzza mind a kettőt. Hozzákezd az ellenőrzéshez. Mint ilyenkor mindig, most is az jut eszébe, hogy tulajdonképpen ez az egész vizsgálat szükségtelen. Fölösleges hetente elvégezni. Nem szeret erre gondolni, mert nem szereti megkérdőjelezni a szabályokat. Egész közel tartja a fogoly bőréhez a lámpát. Megvizsgálja a füle mögötti bőrt, aztán bevilágít a fülébe. A fül porcainak vörös örvényeit nézi. Megvizsgálja a szemhéjakat. Először a balt húzza fel két ujjal, aztán a jobbat. A fogoly szemébe világít, ellenőrzi az orrlyukait, a száját, az ínyét, a szájpadlását, a fogait, a nyelvét, a nyelve alatt a lágy szöveteket. Miután ezzel végez, újra a fogoly szájába világít. A fogoly arca a vörös fénytől felizzik. A börtönigazgató belenyomja a szájába a lámpát, hagyja rácsukodni a fogakat. A fény feketén vetíti át a csontok körvonalait a vörösre festett bőrön. A börtönigazgató leveszi az egyik gumikesztyűt. A tenyerét a fogoly bőréhez érinti lassan. Nagyon lassan végig simít az arcán. Egy dokumentumfilm jut eszébe, amit a tévében látott. Egy tévéstáb bevitt egy vak kislányt az állatkertbe, és megengedték neki, hogy megérintse a műtét miatt elkábított tigris pofáját. Fogoly. folyosó. A börtönigazgató a tükörfalú cella fogját figyeli. A tükörfalú cella téglalap alakú. Két hosszabb fala, a padlótól a plafonig tükör. Az egyik tükör kívülről átlátszó. Ez a cellán belül nem érzékelhető. Innen lehet megfigyelni a foglyot. A tükörfalú cellába zárt foglyok egy végtelen tükörfolyosó rabjai. Önmaguk végtelen számú másolatával vannak összezárva. A börtönigazgató megérinti az üveget. A tükrökre gondol. Arra, hogy mit tesznek azzal, akiket közéjük zárnak. Az első néhány órában a tükrök nyújtotta csalóka térélmény felszabadítóan hat a foglyokra. Egyesek úgy viselkednek, mint a gyerekek a Vidán parkban. Grimaszolnak, integetnek, ugrálnak a tükrök előtt, megpróbálják valahogyan kicselezni a másolataikat. Hirtelen mozdulatokat tesznek, vadul erre-arra forognak, ide-oda járkálnak a tükrök között. Ezután általában pár nyugodt óra vagy nap következik. A foglyok csak minimális mértékben törődnek a tükrökkel. Aztán egyszerre elegük lesz. Mintha nem akarnák többé látni magukat. Mintha nem bírnák elviselni a látványt. Minden áron szabadulni akarnak. Megpróbálják betörni a tükröt. Neki rohannak. Ököllel ütik. Térden rugdossák. Fejjel rohannak neki. Tátott szájjal csapják neki a fejüket, hogy a fogukkal próbálják betörni, vagy legalább megkarcolni. Előfordul, hogy a testnedveikkel, a vérükkel, a székletükkel kenik össze. Ezzel próbálják valahogy eltakarni maguk elől a látványt. Természetesen hiába. Hiszen ilyenkor a mennyezetből előbukkanó nagynyomású szórófejek automatikusan bekapcsolnak, és azonnal tisztára mossák a tükrök felületét. Van, aki megpróbálja eltakarni az arcát, megpróbálja lehúnyva tartani a szemét, de ez csak átmenetileg szokott segíteni. Senki se bírja tovább 36 óránál. A végső szakaszban a fogoly újra érdeklődni kezd a látvány iránt. De ez már egy belenyugovóbb, szelidebb állapot. Folyton a tükörképét nézi, úgy viselkedik, mintha ő maga is csupán végtelen hosszas, egymás mögött sorakozó másolatok egyik példánya volna. Mintha nem tőle függene, hogy mozog és mit csinál az összes többi. A foglyok ilyenkor már alig isznak és egyáltalán nem esznek, egy sajátosan kataton állapotba kerülnek, ahonnan nincs visszatérés. A fogoly, akit a börtönigazgató figyel, több mint 9 napja van már a cellában. Mesztelenül áll a cella közepén, csípőretett kézzel, nagyon, nagyon lassan jobbra és balra imbolyog. Egyik lábáról a másikra helyezi a test súlyát. Közben meredt szemmel nézi maga előtt a tükröt. A börtönigazgató közelebb lép az üveghez. A másik tenyerét is ráteszi. Tudni akarja, hogy mit lát a fogoly. Elengedi az üveget. Az inge zsebéhez nyúl. A szöveten át bekapcsolja a telefonját. A telefon képernyője kivilágosodik. A LED halvány fényétől az üveg befele is tükröz. Visszatükrözi a börtönigazgató arcát. A börtönigazgató arca ott az üvegen, a fogoly arca mellett. Az igazgató arrébb lép, rogyaszt a térden úgy, hogy az orra pont a fogoly arcáira kerül. A szeme a fogoly szemére. A tükörkép és a látvány összekeveredik. És a börtönigazgató meglátja azt, amit a fogoly láthat. A végtelenül hosszú folyosót, és a folyosón lassan kígyózó hullámzással haladó emberkígyót. Tudja, hogy nem fognak eljutni sehová, de a teste mégis megmozdul. Tenyerei önkéntelenül ellökik magukat az üvegtől. Csípőre teszi a kezét, aztán imbolyogni kezd. A fogoly mozgásának ritmusára kezd egyik lábáról másikra ringatózni. Végtelen lassúsággal menetel együtt önmaga sorával. Mindig előre, mindig egy helyben állva. Előre és tovább. Előre, előre, tovább, tovább.